oly kevés jót hallottam, hogy gyilkosai nem keltettek bennem túlságosan nagy utálatot. Természetesen a kincs visszaszerzését én is fontos feladatnak tekintettem. Egy része kétségtelenül Miss Morstant illette, s kész lettem volna bármire, hogy jogos tulajdona megszerzését elősegítsem. Bár, hogyha a kincs megkerül, Miss Morstan valószínűleg örökre elérhetetlenné válik számomra. Mégis éreztem, hogy kicsinyes, önző szerelem volna az olyan, amelyet eféle gondolatok befolyásolnának. Ha Holmes nem riad vissza semmilyen erőfeszítéstől, hogy a gazfickók nyomába jusson, engem 10-szer olyan erős ösztön sarkalt a kincs felkutatására. Miután otthon megfürödtem és átöltöztem, csodálatosan felfrissültem. A nappaliban készen várt a reggeli, és Holmes kávéval kínált. Nem megmondtam, nevetett, miközben egy nyitott újságra mutatott. Hogy az erélyes Jones és a mindentudó riporter elintézték már maguk között az ügyet. De ön bizonyára torkig van már az esettel, Watson. Jobb lesz, ha nyugodtan elfogyasztja a reggeliét. Felkaptam a lapot, és elolvastam az alábbi rövid cikket. Titokzatos büntény Norwoodban, mint a Standard jelenti, múlt éjszaka éjfél tájban Pondicherry Lodge-ban holtan találták szobájában Bartholomew Sholtót, mégpedig oly körülmények között, amelyek arra vallanak, hogy bünténnyel állunk szemben. Sholtó holtestén ugyanis nem látszanak erőszak jelei, de eltűnt egy értékes indiai drágakő gyűjtemény, amelyet az elhunyt az édesatjától örökölt. A büntényt először Sherlock Holmes és Dr. Watson urak vették észre, akik Thaddeus Sholtóval az elhunyt fivérével jutottak be a házba. A szerencsés véletlen úgy akarta, hogy Jones et Elney, a titkos rendőrség jól ismert tagja, alig fél órával a büntény felfedezése után ott termett a tett helyszínén. Kiváló képességei és nagy tapasztalata segítségével csak hamar a bűnösök nyomára jutott, s úgy értesültünk, hogy Thaddeus Sholtót, az elhunyt fivérét, Mrs. Bernstone-t, a házvezetőnőt, Lal Rao-t, az indus házmestert és megmurdult a kapust már le is tartóztatták. Bizonyos, hogy a tolvajok jól ismerték a ház berendezését, mert, amint Jones ritka éles megfigyelése megállapította, nem az ajtón át jutottak be a szobába, nem is az ablakon, hanem a háztetőről, ahonnan a csapóajtó vezet egy kis fedél közbe, amely összeköttetésben van azzal a szobával, amelyben a holttestet megtalálták. Ebből a körülményből is nyilvánvaló, hogy a betörést pontosan előkészítették, legnagyobb dicséret illeti a törvény képviselőinek azonnali, erélyes közbelépését. Titkos rendőrségünk az eset alkalmával újra bizonyította kiválóságát. Hát nem csodálatos eset? Jegyezte meg Holmes a csészéjéhez hajolva. Azt hiszem, szerencse, hogy legalább minket nem tartóztattak le. Minden bizonnyal, de nem is kezeskedem még a biztonságunkról. Jones könnyen újra nekirugaszkodhat. E pillanatban erősen megrántották a ház csengőjét, majd hallottuk, hogy háziasszonyunk hangosan jajgat és szitkozódik. Holmes! Kiáltottam fölállva. Azt hiszem, csak ugyan rajtunk ütnek. Azt éppen még nem. A segédcsapat érkezett meg, a Baker Street-i önkéntesek. Mi alatt beszélt, mesztelen lábak sebes dobogása és hangos kiabálás hangzott a lépcsőről, aztán 12 piszkos, rongyos utcagyerek rontott a szobába. Bár ajtóst urrontottak be, mégsem minden fegyelmezettség nélkül, majd hirtelen várakozás teljes sorba álltak előttünk. Az egyik, valamivel nagyobb és idősebb a többinél, fölényes, önérzetes arccal kilépett a sorból. A kis csavargó fontoskodása roppant mulatságos volt.
A parancsot megkaptam, uram, s a bandát azonnal összetoboroztam. Úti költség, mint rendesen.
Jól van, Wiggins, bólintott Holmes, s néhány ezüstöt vett elő a zsebéből. Ezen túl ők neked tesznek jelentést, te pedig nekem. Nem szükséges megostromolnotok a házat. De most az egyszer nem bánom. Legalább valamennyien meghalljátok az utasítást. Azt kell megtudnotok, hol van most az Aurora nevű gőzhajó, amelynek Mordecai Smith a tulajdonosa. Az oldala fekete, két piros csíkkal, a kéménye is fekete, egy fehér csíkkal. Egyikőtök maradjon Mordecai Smith telepének közelében, mélben kell szemközt, hogy lássa, nem tére vissza a hajó. Ti többiek pedig menjetek lefelé a folyó mentén, s kutassátok át keresztülkasul alaposan mind a két partot, amint megtudtok valamit, jelentsétek. Jól megértettetek mindent?
Igen, uram, válaszolt Wiggins.
Ami a fizetségeteket illeti, marad a régi, és egy aranyat kap külön jutalmul az, aki a hajót felfedezi. Itt van még egy napi bér előre, most pedig induljatok. Adott mindegyiknek egy shillinget, mire a kis csapat leszáguldott a lépcsőn. A következő pillanatban már az utcán rohantak. Ha a gőzös nem merült a víz alá, akkor ezek a fickók előkerítik, mondta Holmes, miközben felkelt az asztal mellől és pipára gyújtott. Eljutnak mindenhová, ahol van hallani és látnivaló, s nekünk most már nincs más dolgunk, mint nyugodtan megvárni az eredményt. Csak akkor folytathatjuk újra a kutatást, ha rábukkanunk akár az Aurórára, akár Smithre.
Ez a maradék azt hiszem ízleni fog Tobinak.
Most lefekszik, Holmes?
Nem, nem vagyok álmos. Különös szervezetem van, nem emlékszem rá, hogy munka közben valaha is elfáradtam volna, csak a semmit tevés merít ki. Pipázgatva elgondolkozom majd még ezen a különös eseten, amelyet szépséges kliensemnek köszönhetek. Azt hiszem, feladatunk megoldása gyerekjáték lesz. Falábú ember nem terem minden bokorban, a cimborája meg szinte páratlan a maga nemében.
Már megint a cimborája?
Ó, ön előtt nincs okom titkolózni, különben már magától is kitalálhatta volna mi fajta ember. Idézze csak vissza emlékezetébe az egyes részleteket. Apró lábnyomok, lábujjak, amelyek sosem érezték csizma szorítását, mesztelen lábak, kőfogantyús fadorong, rendkívüli ügyesség, mérgezett tüskék. Mindezekből a részletekből mit rakhatunk össze?
Egy vadember!
Csaptam a homlokomra.
Talán valamelyik indust Jonathan Small társai közül.
Téved, csóvált a fejét Holmes.
Mikor az idegenszerű fegyvert megláttam, először magam is erre gondoltam, de a lábnyomok különös formája másra utalt. Vannak ugyan az indiai félsziget lakói között apró emberek, de olyan alacsonyak, akiknek ez a lábnyom megfelelne, nincsenek. A benszülött indusnak hosszú, keskeny lába van. A szandálos mohamedánok nagy lábúja teljesen elválik a többitől, mert a szíjat rendszerint a nagy új és a többi új között húzzák keresztül. A tüskéket pedig csak egyetlen módon lehet kilőni, fúvócső segítségével.
Nos tehát, hol kell a mi vademberünket keresni?
Dél-Amerikában? Tippeltem. Holmes kinyújtotta a kezét, s levett a polcról egy vaskos könyvet.
Ez egy néprajzi munka első kötete, közölte, amely éppen most jelenik meg. S a legújabb tekintélyes mérvadó mű.
Nos, mi áll itt?
Az Andamán-sziget csoport 340 angol mérföldnyire fekszik északra Szumátrától a bengáli öbölben. Esős éghajlat, korallzátonyok, cápák, Port Blair, fegyenctelepek, Rutland-szigete, gyapott ültetvények.
Ó, megvan. Az Andamán-szigeteki benszülöttek a legtöbb antropológus véleménye szerint földünk legapróbb emberei. Átlagos magasságuk 4 láb, de van köztük sok felnőtt egyén, aki ennél jóval alacsonyabb. Vad, bősz, makacs népfaj, de ha valaki iránt egyszer bizalomra gerjedtek, önfeláldozó barátok.
Jegyezze meg ezt jól, Watson, és figyeljen tovább. A természet visszataszító teremtményei. Formátlan fejük van, villogó szemük, s eltorzult arcuk. Lábuk és kezük is rendkívül kicsi. Olyan makacs és fegyelmezhetetlen népfaj, hogy az angol hivatalnokok hiába erőlködtek azon, hogy megkedveltessék magukat velük. Az átonyra futó hajók legénysége úgy fél tőlük, mint a tűztől, mert aki élve marad, azt köves dorongokkal agyonverik, vagy mérgezett nyilakkal lövik agyon. Az ilyen mészárlások örömére azután rendszerint mulatságokat csapnak, ahol fogjaikat megeszik.
Kedves, szeretetre méltó nép, Watson, nem de?
Ha ez a fickó egészen a saját szája íze szerint járhatott volna el, akkor az eset valószínűleg még borzalmasabban végződik.
Azt hiszem, Small sokért nem adná még a mostani körülmények között sem, ha nem szorult volna a segítségére.
De vajon hogyan tett szert erre a különös cimborára?
Azt már nem tudom. Ám mivel éppen az Andamán szigetekről jött haza, valójában nem nagy csoda, hogy egy szigetlakó kíséri.
De Watson, úgy látom maga félholt a fáradtságtól, dőljön le a pamlagra, s én majd megpróbálom elaltatni.
Elővette a sarokból a hegedűjét, s mi alatt én kényelmesen elnyújtóztam, Holmes halk, ábrándos dallamot kezdett játszani. Minden bizonnyal a saját szerzeményét, mert etéren is rendkívüli tehetsége volt. Eleinte láttam még szikár termetét, komoly arcát és vonója mozgását. Nem sokára azonban úgy éreztem, hogy lágy hanghullámokon lebegek, míg végül eljutottam az álmok országába, ahol Miss Morstan kedves arca tekintett rám.
9. fejezet. A lánc megszakad.
Csak késő délután ébredtem föl, frissen, új erőre kapva. Holmes még mindig ott ült előbbi helyén, de a hegedűt már félretette, s egy könyvbe mélyedt. Amint megmozdultam, feltekintett. Arca komor és nyugtalan volt.
Olyan jól aludt, mondta. Már féltem, hogy a beszélgetésre föltalál ébredni.
Semmit sem hallottam. Van valami újság?
Sajnos nincs. Most arra már sikert vártam ugyan, de nagyot csalódtam.